Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Folytatjuk a beszélgetést Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével, stratégiájával. Elsősorban a hazai részvényekre fogunk kitérni, hiszen még nem tudtunk érinteni minden sztorit. Nézzünk rá a MOL-ra is, egy lemaradó részvényről van szó, viszont az elmúlt években egy magas, majdhogy nem kétszemjegyű osztalékhozam az, amit ki tudott fizetni. Arra már utaltál, hogy az egész olajszektor egyébként nyomott árazási szorzókon van, de talán ez a MOL esetében különösen igaz. Itt milyen kilátások vannak, érdemes esetleg befektetőként ebben a részvényben gondolkodni?
Ez egy nehéz kérdés, tehát ugye már jó ideje azt látjuk, hogy gyakorlatilag bruttó cash flow szinten, hogyha nem ruházna be, akkor nem tudom, 2-3 év alatt a belerakott pénzt gyakorlatilag megtermeli neked a cég. A mai világban pedig ugye ez azért egy elég olcsónak mondható, vagy elég jó dolog. Nyilván van beruházási kényszer, ugye, ami apasztja a szabad cash flow-t, de hogy ettől függetlenül azért elég olcsónak tekinthető. És hát ugye a jó hír az az, hogy a különadó prést azt nem húzták tovább, és ugye kedvezően alakultak a dolgok. Ugyanakkor viszont meg az látszik, hogy úgy tűnik, hogy az olajpiacon van egy kis nyomás, illetve a finomítói marzsokban is van egy kis nyomás, ami a profitabilitást valamelyest csökkentheti, de ott se számítunk arra, hogy hatalmas nagy profitzuhanás lenne, vagy ilyesmi, és ugye látjuk azt, hogy az értékeltség meg, ugye, ahogy említettem, nagyon alacsony. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy itt is lehet nézelődni a MOL házatáján. Illetve még ott ez nagyon fontos, hogy elég sok megállapodásuk van, és látszik, hogy elindultak kelet felé, és ezek segíthetnek, illetve ugye Szíriában most például rendeződni látszik a helyzet, egyelőre szinte csak pozitív hírek jöttek, kiderült, hogy a szélsőségesek nem is annyira szélsőségesek, és hát ott még ugye az Inán keresztül van egy komoly koncesszió, amit amúgy leírt már teljesen nullára, és ez ugye például ez egy ilyen opciós potenciál. Egy kérdés, hogy le van-e termelve a mező, mi történt vele, nem tudunk semmit. Tehát tényleg ez egy ilyen opció, egy reál opció. De hogy ugye annak idején itt egy 20-25 ezer hordóegyenértékes kitermelés várt a cég, mielőtt kitört a szíriai polgárháború 2012-ben, és most 90 ezer hordó a napi kitermelés. Tehát hogyha ebbe bekövetkezne valami fordulat, az azért pozitívan hatna. De az értéke ennek az opciónak ilyen pillanatban azért még mindig nagyon pici.
A Richter egy szintén fontos eleme a BUX részvényindexnek, az egyik blue chipünk, ami jelentős kitettséggel rendelkezik az orosz piac irányában is. Mi várható a Richtertől? Milyen pozitív katalizátorai lehetnek az árfolyam alakulásnak?
Ugye neki nincsen problémája az orosz piaccal, olyan értelemben, hogy ott értékesít, engedték árat emelni annak idején, amikor a rubel nagyon nagyot gyengült, tehát mondhatjuk azt, hogy köszöni, jól van, de mégsem, mert hogy a szankciók miatt a rubelt nem tudja lefedezni. És ugye a rubelnek elég nagy a volatilitása, és ráadásul ugye kapott egy nagy adót is annak idején, amikor éppen a volatilitás úgy állt, hogy az kedvező volt neki. Aztán most ezt mondjuk azt, hogy megszűnt, beépült a globális minimumadóba. A lényeg, hogy ezzel már nem kell számolni, de viszont a rubelnek a gyengélkedése az ugye negatívan érintheti, még hogyha próbálja ugye ezeket a dolgokat enyhíteni a Richter különböző ügyletek keretében, de nem fedezeti ügyletekkel, hanem leszámítolással. Amúgy dollárba tudja kihozni onnan a pénzt, de mégis az a dollár az hozzákötődik a rubelhez. Ez az egyik része a dolognak, tehát hogyha esetleg a pénzügyi szankciók feloldása kerülnének és tudna fedezni, az akkor neki jó lenne összességében. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a Richter az nekem például az egyik titkos favoritom, vagy nem titkos favoritom, nincs olyan nagy titok, most már nem titkos, mert hogy ott egy nagyon komoly erőteljes vízió van a jövő tekintetében. Ugye jelen pillanatban van egy fejős tehenük, ugye ez a kariprazin, ami 2030 közepéig, vagy 30 elejéig lehet ilyen fejős tehén, és nagyon sok pénzt fog nekik hozni, de utána össze fog zuhanni ennek a 20%-ára valószínűleg a bevétel, és ezeket a bevételeket felhasználva akvizíciókat csinál, ugye például a Mirthának az akvizícia volt ilyen az idei évben, ezzel gyakorlatilag a nőgyógyászati területen felépített egy elég más akvizíció együtt is, felépített egy ilyen nagyon komoly portfóliót, ahol egyrészt van új originális gyógyszer, ugye fogamzásgátló és menopauza utáni kezelésre szolgáló nagyon modern gyógyszerrel van a piacon, amivel különben előbb-utóbb valószínűleg az Egyesült Államokba is be fog törni, illetve van egy olyan kutatóbázisa, ami további új gyógyszer lehetőségeket rejt magában. Szerintem ez egy nagyon fontos lépés. És ugyanígy a biotechnológia terén is van egy nagyon komoly előrelépés. Ugye ott egyrészt ugye a biotechnológia az fermentáció, tehát mint a borgyártás, vagy a kenyérkészítés, vagy valami hasonló, csak gyógyszert készítünk tartályokban. És hát ezt a tartálykapacitást Németország ugye a Helmet kivásárolta, és ugye megnövelte a kapacitásokat, illetve új bioszimiláris gyógyszerekkel is megjelenik. Amúgy néhány éven belül, 2027-re mondják azt, hogy nullszaldósra, ugye ez eddig veszteséges volt ez az üzletág, hogy nullszaldósra fogják kihozni, úgyhogy ott is egy komoly fejlődés van, és hát visszanyúltak a hagyományos, ugye amikor kezdő elemző voltam, akkor mindig azt néztük, hogy milyen olyan új generikus készítménnyel tud belépni a piacra, amin pénzt tud keresni. Ugye ezt a stratégiát a Krika például megtartotta, és nagyon szép pénzt keres vele. Ha megnézzük az árfolyamban is, ez szépen visszatükröződik. Úgyhogy ezt volt egy időszak, hogy elhanyagolta a Richter, de most ugye újra hangsúlyt fektet erre. Ez a több lábon állás és mindegyik ágazatnak a fejlesztése az együttesen azt gondolom, hogy egy jó lehetőséget teremt, hogy a 2030 után is majd erős legyen a profit bázisa, úgyhogy azt gondolom, hogy a piac ezt értékelni fogja, és hogyha az árazást megnézzük, akkor ugye amikor azt láttuk, hogy majd jön a kariprazin az Amerikában, és hogy az majd sok pénzt fog termelni, akkor ugye nagyon magas PPR-en által forgott 18-ason. Most meg forog nagyjából 8-ason emlékeim szerint, miközben a Krika 12-esen forog. Tehát itt is lehet majd egy átértékelődés, amikor már kevésbé fognak félni a piaci befektetők attól, hogy majd 2030-ban eltűnik a profit. Tehát, hogyha ezt meglátják, vagy elérünk oda, hogy már elhiszik, hogy hoppá, nem fog eltűnni a profit, akkor az árazás is meg fog változni, és valószínűleg föl fog menni oda, ahol a krikájé van. Miközben ugye a profit is valószínűleg növekedni fog, elég dinamikusan növekszik.
A blue chipek közül a Magyar Telekom volt 2024-ben a sztár. Hogy látod, hogy egy ilyen sikeres 2024 után van-e még tér a további árfolyam növekedéshez, illetve milyen eredményesség várható a cégtől, hiszen legalábbis hosszú távon ez determinálja az árfolyam alakulást?
2025-ben megszűnik a különadó, ami 2024-ben olyan cirka 36 milliárd forint volt, ugye ez nem egy elhanyagolható tétel. Ez az, ami pozitív. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy eddig nem volt komoly verseny a piacon, és ezért dinamikusan lehetett emelni az árakat, a Vodafone-nal tandemben szépen emelgették az árakat, viszont a Jettelnél ugye tulajdonosváltás következett be, és az új tulajdonos, annak komoly gondolatai vannak a régióval kapcsolatban, piacvezető szerepre tör, vagy legalábbis erősebb piaci szerepre minden téren, nem ugyanazzal a technológiai háttérrel, mint a Magyar Telekom, tehát ugye nem a vezetékes technológiába, optikai kábel, stb. Gondolkodik, hanem az 5G-ben, és ezen keresztül nyújtana különböző internet szolgáltatásokat, meg nyújt is. Tűnik, hogy a verseny az előfizetési díjakban itt már kezd beindulni. És ez azért szűkíti a mozgásterét a Magyar Telekomnak is, bár ugye a Vodafone vagy van 3,5%-kal emeli 2025-ben a díjakat, igaz, hogy később, mint szokta, tehát már csak májusba fogja ezt megtenni. Ez talán egy kis lehetőséget ad a Magyar Telekomnak, hogy ő is emeljen, viszont már óvatos lennék. Tehát az áremelkedés az megelőlegezte a jó teljesítményt, eljött a jó teljesítmény, továbbra is jó, viszonylag jó lesz a teljesítmény, de már nem lesz benne az a növekedés, és az árazásban is, vagy a részvény árfolyamban is azért azt gondolom, hogy már csak limitáltabb lehet. Van.
Az Alteo 2024-ben is nagy nyertes. Hogy látod ezt a céget? A MOL csoport esetében várhatóak a jövőben együttműködések is.
2021-22 környékén fölrobbantak a kiegyenlítő energiaárak, meg a rendelkezésre állási díjak is nagyon megemelkedtek, és hát ugye alapvetően ez a cég erre lett létrehozva, bár ugye rengeteg nyúlványa van, tehát ugye a megújuló energiába fektet be a kiegyenlítő energián túlmenően, ugye most már hulladék gazdálkodásba is belevágott a MOHU-val, már különben előtte, mielőtt a MOL fölvásárolta volna, és a MOHU-val megegyezett volna, már ugye kialakította a hulladék gazdálkodási üzletágát, ugye az elektromos mobilitásban is ott van, bár az nagyon, nagyon pici, és gyakorlatilag láthatatlan, kivitelezésekben is, stb. Stb. Tehát itt is megvalósul a több lábon állás, de kétségtelen, hogy a kiegyenlítő energia árak, illetve a rendelkezésre állási díjak emelkedésének köszönhetően nagyon megugrott az eredménye az elmúlt években, és ez így is maradt, mert ezek a díjak ugyan valamelyest csökkentek, de még mindig magasak, és a kiegyenlítői energia árak is, hát nagyon, nagyon erőteljesen, korábban ugye magasak voltak, most meg nagyon fluktuálnak, tehát mármint olyan értelemben, hogy a napon belüli áringadozás az árampiacon bődületes, tehát a nullától a 800 euró per megawattig mindent láthatunk napon belül, pláne ugye nyáron, de itt az déli időszakban is voltak hasonló esetek. Mondanom sem kell, hogy egy olyan cég, amelyiknek az a küldetése, vagy az a feladata, hogy ezen a piacon dolgozzon, és megpróbálja kiegyenlíteni ezeket a piaci ingadozásokat a kereslet kínálati oldalon. Annak ez jó, és ha ügyes, akkor sok pénzt tud keresni. Különben ők ugye együtt is működtek a Rényi Alfred Matematikai Intézettel, ugye csináltak modelleket matematikusokkal arra, hogy hogyan kell a piacon mozogni, mit kell lépni. Tehát ez egy nis piac azért, azt látni kell. De hogy ezen a nis piacon tudott egy elég hatalmas pénzt keresni, és igazándiból most azon kell gondolkodnia, hogy ezt hogyan költi el, illetve egy részét elköltötte, tehát még csak most így példaként mondom, még mondjuk régen az volt a hír, hogy csináltak egy néhány megawattos naperőművet, vettek, vagy egy valami hasonló dolgot, azért most már szinte nincs is hírértéke, ez nem igaz, hogy nincs, de hogy szinte nincs, hogy ja, most éppen igen, egy 20 megawattos naperőmű parkot építünk, most akkor megvettünk egy 24 megawattos szélerőművű parkot. Régen ez úgy nézett ki néhány évvel ezelőtt, hogy ha akartak venni hasonló méretűt, akkor ki kellett menni a tőkepiacra, és tőkét kellett emelni. Most pedig nem az van, hogy el se kell menni még a bankokhoz sem, hogy hitelt kelljen nagyon fölvenni rá. Lehet rá fölvenni, nyilván érdemes behitelezni, és tovább a felszabaduló pénzt azt használni. És pont erről van szó, hogy annak ellenére, hogy megduplázta a naperőmű kapacitását, sőt már a csőben van az, hogy ugye most megvettek megint egy naperőmű fejlesztést Csíra állapotban, aminek megvannak az engedélyei. Ugye ez 2027-re piacra jöhet, tehát akkor már gyakorlatilag 2027-re háromszorozni fogja a naperő kapacitását, ugye a szélerőmű is most már növekedett, és a teljes megújuló kapacitása is már egy egészen méretes 110 megawattos szintre emelkedett a mondjuk 10 évvel ezelőtti néhány megawattról, és hát ugye még itt van az energiatárolás, amit ugye lehet kiegyenlítésre használni, tehát ezek mind lehetőséget teremtenek, és még mindig úgy áll, miközben nagyot növelt a portfólióján, meg fog növelni, hogy még mindig jelentős pénzmennyiséget tud beruházni. Igaz, hogy annak már ott a hitelfelvételt is növelni kell, de hogy még mindig több 10 milliárd forintot el tud költeni, miközben a piaci kapitalizációja 80 milliárd jelen pillanatban. Tehát ugye ez jól mutatja, hogy komoly lehetőség van előtte, és lehet, hogy vagy marad a nis piacon, de regionálisan fog terjeszkedni, tehát külpiacokon, vagy pedig ugye van egy másik lehetőség, hogy átmegy akár a főpiacokra, hogyha erre lehetőség adódik. Tehát, hogy valamiféle ugrás előtt áll vagy térben, időben nem, de hogy a másik lehetőség ugye az, hogy a szélességbiparágon belül egy más irányi mozgást tud végrehajtani.
Az előző 5 évnek volt egy nagy nyertese a Waberer, a budapesti értéktőzsdén. Viszont az elmúlt egy évben, egy viszonylag szűk sávban, valahol 3500 és 4000 forint között kereskedtek a részvénnyel. Itt milyenek a kilátások?
Ugye a korábbi stratégia az expanzióra épült, és az expanzióval volt egy kis baj, hogy a piac az nem olyan volt, mint amit gondolt a menedzsment, és most viszont egy sokkal óvatosabb stratégia van, haladnak előre. Látszik, hogy a biztosítás és a kontraktlogisztika, a vasúti szállítás, terjeszkedés regionálisan, tehát ezek lettek a fő irányok, és már nem annyira a nemzetközi fuvarozás, ahol nagy a verseny, alacsonyak a marzsok, nehéz üzlet, ami szerintem eléggé pozitív. Ugyanakkor viszont azért komoly kitettségük van az autóipar felé, és az látszik, hogy hiába jönnek a jó hírek a cég házatájáról, meg hiába mutat ellenálló képességet az autóipari lejtmenettel szemben. A részvényesek azért óvatosak, de azt gondolom, hogy ez a munka, amit csinál a menedzsment, és ahogy halad előre, hogy még gyengébb piaci körülmények között is meg tudja őrizni az üzemi eredményt, ami rekordszinten volt. Ez azért jól mutatja, hogy mi fog akkor történni, hogyha piac pozitívba fordul. Akkor ugye azok, akik jól csinálták a dolgukat, azok nyerni fognak. Lásd az Alteo esetét, amiről az imént beszéltünk.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Miró József, az Erste vezető elemzője, stratégiája volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.